Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Durva bevándorlás ellenes megmozdulások vannak Nagy-Britanniában. A miniszterelnök és pártja népszerűsége a mélyponton, Nigel Farage népszerűsége meg az egekben van. Februárban vette át a vezetést, április óta meg van egy masszív 10%-os erőnye a munkáspárttal, és 15 a konzervatívokkal szemben. Mi történik Nagy-Britanniában?
Hát ugye most volt ráadásul a munkáspártnak a kongresszusa az elmúlt napokban, és ott is ugye mindenkinek a nagy megdöbbenésére a miniszterelnök Farage-ékat vette célba, nem a konzervatívokat, az ős ellenséget, hanem valóban azt a Brexit, majd pedig ugye, sőt függetlenség, majd Brexit, majd most pedig a Reform Egyesült Királyság pártot, aki ha most lennének a választások, akkor nagy fölénnyel nyerni ezeket. Ugye ez ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt, tavaly júliusban a munkáspárt az történelmi vereséget mért a konzervatívokra, és gyakorlatilag kétharmados többséggel tudta hozni a választásokat, óriási nagy változásokat ígért, nagyon nagy átalakításokat a gazdaságban, a politikában, egyszer mindegy béke, jobbot nyújtva ugye az embereknek, hogy a tumultuózus elmúlt 6 év után végre megnyugodhat majd mindenki. Ahhoz képest óriási nagy a vesztesége, a politikai vesztesége, és senki nem tudja, hogy igazándiból mit is akar Keir Starmer.
De a brit választási rendszerben egy nagy Nigel Farage győzelem az mit jelentene? Egyedül tudnak kormányozni, és mindent vinne?
A brit választási rendszer ugye nagyon sajátságos, hiszen az európaihoz vagy akár az amerikaihoz képest ugye egészen más szabályok vannak. Itt ugye az 50%-ot, aki viszi egy választókörzetben, az megkapja a parlamenti helyet, a többi szavazat pedig elveszik. Most úgy néz ki, hogy nagyon sok helyen valóban hozná ezeket a számokat, úgyhogy elképzelhető, hogy akár nem vagy csak feles, de akár kétharmados győzelem is lehetne. Azért tegyük hozzá, ugye, hogy egyrészt ezt a tendenciát ezt támogatja az, hogy 2025 májusában voltak helyhatósági választások, és tényleg nagyon látványosan győzött akkor is Farage-nak a pártja. Több helyen, nagyon sok önkormányzatba került be képviselőként, polgármesterként is. De azért azt is tegyük hozzá, hogy 2025 van, a következő választások 2029-ben lesznek, tehát 4 évnek még el kell telnie.
De hol van Nigel Farage azon a skálán, aminek az egyik felében a végén a hordószónak, a másik felében meg a nagyhatású koncepciózus politikus példaképe áll?
Én onnan közelíteném meg az ő politikai képét, hogy mit tett a Brexit-tel, és mit tett 2014 és 2016 között. 3 szóra fölfűzve, ami ugye a szuverenitásnak a visszaszerzése, a bevándorlásnak a korlátozása és az EU-ból való kilépés, tudta hozni az európai parlamenti választásokat, és meg tudta győzni a briteket arról, hogy lépjenek ki az Európai Unióból. Hogyha most lennének ugye a választások, most lenne egy kampány, akkor megint csak a bevándorlás kérdésre, a menekült kérdésre és a gazdasági kérdésre fűzné föl valószínű ezt a kampányt, mint ahogy lehet hallani, és úgy látszik ez nagyon hatásos most a brit választóknál.
De ha jól emlékszem, javítson ki, hogy nem, a kilépési népszavazás az nem volt egy elsöprő győzelem a kilépés pártiak számára.
Ugye elsöprőnek kellett volna lenni a bennmaradók számára, és ehhez képest ugye ez az 51-52% közötti eredmény, amit hoztak a kilépés pártiak, az óriási megdöbbenést keltett, hiszen nagyon sokan arra számítottak, hogy akár 60% is lehet, de alá nem is megyünk. Ehhez képest ugye a kilépési arány, és ugye az elhelyezkedése a kilépési térképnek az azt mutatta, hogy nagyon sokan hittek neki.
Nigel Farage a saját jogán, a mondani valója jogán ennyire népszerű, vagy a többiekből ábrándultak ki ennyire a brit választók?
Én szerintem mind a kettő igaz. Ugye egyrészt a konzervatív párt mély repülésben van, nem találta meg a választóit. Ettől féltek egyébként 2014-15-ben, hogy nagyon sokan átmennek majd a akkori függetlenségpárthoz, és most is van egy tendencia, hogy átindultak a képviselők. A másik pedig, hogy ahogy Donald Trumpnak is van egy karizmája az Amerikai Egyesült Államokban, itt is van egy karizma, amihez ugye az emberek látszott most az elmúlt hetekben ugye a 150 ezeres felvonulásnál is, hogy nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni, és az új kommunikációs technológiáknak a behozatalával azoknak a különböző kampány eseményeknek a szervezésével, amiben korábban nem voltak professzionálisak, sokkal professzionálisabban tudnak most szervezkedni.
De ezt a nagy tüntetés, ezt nem Nigel Farage hozta össze, hanem egy influencer hozta össze.
Valóban egy influencer.
Ő van mögötte?
Ha megnézzük ugye azokat a témákat, amik itt témák voltak, bevándorlás ellenesség, menekült ellenesség, patriotizmus, ugye ez a hívószó, illetve ugye az angol zászlónak a használata, mint szimbólum, ugye ez volt az egyik fő hívószó. Ezek nagyon összhangban vannak a Nigel Farage által is kialakított politikai képpel, vagy eszményekkel. Úgyhogy én szerintem ezek együtt sem lehetnek majd a következő választásokon tényezők.
Mi történt, hogy angol zászlókkal lehet 150 ezeres tömeget létrehozni Nagy-Britanniában, és egyre több helyen függesztik ki, öltöznek be a nemzeti zászlóba a britek? Mi fenyegeti az érzésüket, a patriotizmust?
Ugye ez egy szimbólum, egy olyan szimbólum, amit megtaláltak, és az elmúlt 2-3 évben egyre erősödött ennek a jelképnek az ereje. Ma pedig egy olyan szimbólum már nőtte ki magát, ami valóban a radikalizmus, a politikai elittel való leszámolás, a radikális megoldások bizonyos kérdésekben a szimbólumává vált. Ugye pont ez ellen akar a munkáspárt most fellépni, hogy nem vehetik el ezeket a szimbólumok, és az elkövetkezendő hónapokban megpróbál majd a munkáspárt ez ellen tenni valamit, ahogy ők ezt ígérték.
De mi a munkáspárt elképzelése? Az ő diagnózisuk szerint mi történik az országukban, amelyet éppen kormányoznak úgy, hogy nagyon megnyerték az előző választást?
Ugye a helyzet összetett mind gazdaságilag, mind politikailag. Gazdaságilag volt egy 15 év, amíg a konzervatívok kormányoztak, amikor a gazdaság nagyon kényszerpályára került, hiszen már az elején volt ugye egy szuverén adósságválság 2010-ben, ez behatárolta azokat a lehetőségeket, amivel a konzervatív kormányok tudtak gazdaságilag élni és gazdaságpolitikát folytatni. Majd pedig jött a Brexit maga, ugye akkor az a politikai instabilitás, ami történt, utána következett a pandémia, következett az energiaválság, ezek mind olyan kérdések, és ja, és mondjuk, ne felejtsük el, ugye Liz Trussnak a pár hétig regnáló miniszterelnöknek a gazdasági terveit, amik gyakorlatilag...
Hamarabb, mint hogy a káposzta elhervadt volna.
Hihetetlen problémákat okoztak, ugye a makrogazdasági mutató összeomlottak, ezt kellett a következő miniszterelnöknek egy kicsit rendbe tennie. Tehát rengeteg olyan dolog volt, amin a munkáspárt azt mondta, hogy rendet fog tenni. Ugye ez a rendcsinálás, ez gyakorlatilag azt ígérte, hogy a gazdaságban stabilizálják majd a növekedési mutatókat. Hát ez körülbelül be is jött, ugye körülbelül 1,7%-os most a növekedés, de ennek az érzete még nincs meg a lakosságban, hiszen megígérték, hogy a közszolgáltatásokat át fogják alakítani. Létrehozták az energiacéget, ugye az Egyesült Királyság energiacéget, de ez még nem érezhető szerintem, hogy mit fog tenni. Ígértek nagy adóátalakításokat, de ugyanakkor a jövedelemadóban kötve van a keze a munkáspártnak, hiszen nem szeretne emelni a választási ígéretek szerint, a többi adónemben pedig egyelőre nem tudott emelni. Probléma van ugye a híres téli kifizetésekkel, ez a fűtés támogatás, amiben beletört a bicskája Keir Starmernek, hiszen megígérte, hogy vissza fogja vonni, de aztán olyan politikai nyomás volt rajta, hogy mégsem lehetett ezt visszavonni. Tehát egy csomó olyan kérdésben, belpolitikai, gazdasági kérdésben, amiben nem tudott egyelőre látványosan eredményeket hozni. És még egy terület van, ugye, ami nagyon fontos lesz, és ami gyakorlatilag 1940-es évek óta mindig ott van az asztalon, ez az egészségügynek a helyzete. Ugye az a nemzeti egészségügyi szolgáltató, aki univerzális szolgáltatásokat biztosít az Egyesült Királyságban, ez az egészségügyi szolgáltató mindig is reformokra érett, mindig is a finanszírozás a kérdés, a várólistáknak a kérdése. Ezzel lehet többször is választást nyerni. Zárójában jegyzem meg, ugye Margaret Thatcher is nagyon óvatosan nyúlt ehhez, noha a munkáspárti kormány hozta ezt a rendszert létre a 40-es években. És ugye Keir Starmer itt is ígéreteket tett, hogy lerövidíti a várólistákat, átalakítja az egészségügyet, még mindig nem történt semmi. Tegyük hozzá, hogy most éppen az elmúlt napokban egy teljesen új koncepciót vázolt föl, a digitális egészségügyi szolgáltatásoknak a rendszerét, ami majd 2027-től kezdve egy egészen kicsit futurisztikus rendszerben a kórházak mellett egészségügyi központokat hozna létre az országban, és mellette digitálisan lehetne feliratkozni sok mindenre. Tehát lehet, hogy lesz valami.
Jó, de ez nálam is... már most föl lehet iratkozni digitálisan. Ez még
egy sokkal szofisztikáltabb rendszer lenne, ahol a betegkövetés mellett a különböző műtétek utáni szolgáltatásokat, illetve beteggondozást is ezen keresztül lehetne majd intézni. Még nagy viták vannak, mert a részletek még nem látszanak pontosan, de valami újat ígért.
De hogy lehet jellemezni a brit egészségügyi rendszert? Nekem nem fogom elfelejteni, Londonban egészségügyi ellátást kapott ismerősöm mondta, hogy ha elégedetlen vagyok a sajátommal, akkor egyszer érdemes elmenni, és akkor ott egészségügyi ellátást kapni, mert ez egy nagyon másik világ, annyival rosszabb. Tényleg annyival rosszabb?
Gyakorlatilag a második legkevőbb után ez volt az első olyan rendszer, ami átfogó nem csak egészségügyi, hanem társadalombiztosítási szolgáltatásokat is adott minden állampolgárnak az Egyesült Királyságban, vagy minden polgárnak egész pontosan. És ugye, ha valaki megérkezik oda, akkor alapszolgáltatásokra jogosult. Ugye azért azt hozzá kell tennünk, hogy világszínvonalú a brit egészségügyi ellátórendszer, hiszen nem csak a kutatóintézetek, hanem a szolgáltatásokban is óriási eredményeket tudnak felmutatni, de vannak természetesen problémák, hiszen előregedett nagyon sok kórház, előregedtek azok a szolgáltatási mechanizmusok, amivel ezeket nyújtják. A várólistákat nem sikerült igazán rövidíteni. Nagyon sokan jönnek, ugye új bevándorlók, illetve menekültek, akik szintén terhelik ezt az egészségügyi ellátórendszert, aminek a kérdése megint ott van az asztalon, és felhasználják ugye Nigel Farage-ek is. Úgyhogy folyamatosan napirenden van ez, akár konzervatív, akár Labour, akár munkáspárti kormányról van szó, és a megoldás az továbbra is várat magára.
De mit mondanak a munkáspártiak belülről? Mit mond Keir Starmer kihívója? Mert hát van neki kihívója, úgy tűnik.
Ugye egyelőre még ez a kihívás ugye inkább csak politikai retorika szintjén van, hiszen hát konkrét programot. Magát. De konkrét programot ugye még nem láttunk. Az mindig ugye egy fél évvel azelőtt szokott megjelenni, hogy választásokat írnak ki. Hát pénzt kellene szerezni először is, ugye az a nagy kérdés, hogy honnan. Ugye láttuk azt, hogy Liz Trussnak az esetében egy pici kis kilengés micsoda hatalmasnak gazdasági galibát okozott. Látjuk azt mondjuk egy másik ország esetében, Olaszország esetében, hogy kényszer pályán van a miniszterelnök bizonyos fiskális kiadások tekintetében, és itt is ez van az Egyesült Királyságban. Hiába próbál a miniszterelnök ígéreteket tenni, valahonnan fedezetet kell erre szerezni, és a GDP arányos költségvetési deficit nagy, 7% fölötti, az államadósság nagy, 105%-a a GDP-nek, úgyhogy kényszerpályán van ebből a szempontból a gazdaság, ha át akarnak alakítani, vagy strukturális reformokat tudnak csinálni, vagy pedig hát ezt az előbb említett digitalizációt, ami egy új szervezési rendszert jelent.
Mi az, amihez egy munkáspárti kormány nem nyúlhat? Van-e munkáspárti szentehén?
Az egészségügyen belül, általában.
Tehát mi az, amikor bevételt akar szerezni, akkor tudja, hogy az a legutolsó, amihez nyúlhatok?
Ugye egyszerűen rá kell nézni a választási programjára, hiszen hogyha ugye az Egyesült Királyságban jobb levett szokás, hogy mindenki publikálja a saját választási programját, és utána a választók ezt számon kérik rajtuk. Egészen biztosan ugye ők a közszolgáltatásokba vetették az embereknek a hitét, azaz energia, illetve az előbb említett társadalombiztosítás és egészségügyi szolgáltatásokban akarnak további eredményeket elérni. Ezek olyan szentelnek, amiket ugye mindenképpen valamilyen módon majd meg kell oldaniuk, hiszen megígérték, vagy valami eredményt kell majd felmutatniuk. Egyébként pedig ugye hát tartják magukat azokhoz a választási ígéretekhez, amik szintén a menekült kérdés, a bevándorlás kérdés ügyében újat, de nem radikálisan újat ígértek.
De ez elegendőnek tűnik?
Hát most nem, mint 100, látszik, nem.
150 000-es tüntetések vannak.
Mint látszik, nem. Ugye Keir Starmer, ha jól emlékszem, 13%-a valahaért legnépszerűtlenebb miniszterelnök. Úgyhogy valamit kell tennie, kicsit felrázta a kormányt az elmúlt hetekben, de valós eredményeket kell hozni, mert ugye ez azt jelenti, hogy ha az elkövetkező 4 évben problémák lehetnek, akkor leírhatja magát a munkáspárt akár örökre a választók szemében, vagy legalábbis hosszú időre.
De bevándorlás ügyben mennyire van a kormánynak szabad keze? Tehát mondhatja azt, hogy csinálok és deportálom a bevándorlókat, vagy akkor el kell mennie a bíróságra?
Ugye itt is egy nagyon érdekes ellenpólust jelent most Nigel Farage. Ugye, ha emlékszünk rá, Ruandának a neve volt az, ami nagyon
modell.
Sokszor igen, felmerült, a Ruanda modell, ami azt jelentette, ugye a konzervatívok találták ezt ki, hogy a menekült kérelmeknek az elbírálását, ugye amikor beadja valaki, akkor van egy elbírálási idő, zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon sok az elbírálatlan kérelem, közel 200 000, ezeket nem az Egyesült Királyság területén, hanem Ruandában tennék meg, és utána pedig akik jöhetnek, akik nem, azok maradnának ott.
És ezzel kizárnák azt, hogy brit területen kelljen utána üldözni az embereket, akiket kiutasítottak.
Így van. Pontosan erről volt szó, de ugye a bíróság kimondta ezt, a brit legfelsőbb bíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság, nem lehet ilyet csinálni, hiszen a menekült kérelem a nemzetközi egyezmények alapján az adott országnak a területén kell, hogy elbírálásra kerüljön. Ugye bevele is tört a bicskájuk. Most ehhez képest a munkáspárt azt mondta, hogy megpróbálja főleg a hajókon érkező menekülteket majd visszafordítani, Franciaországgal új megállapodást kötni, még szigorúbbá tenni ezeket a rendszereket, de igazániból nem sikerült elérni eredményt, több mint 38 000-en érkeztek idén is már hajókon, illetve a teljes menekült szám is meghaladja a 100 000-et. Ugye ez viszonylag nagy szám, és ami ugye nagyon látványos, és a brit közpolitikáknak, meg közpolitikai beszédnek a középpontjában van, ez a menekült szállóknak a kérdése, ugye azokat a menekülteket, ahogy mondtam, itt több mint 200 000-ről van szó, akiknek még nem bírálták el első fokon a kérelmét, szállodákban szállásolták el. Nigel Farage ugye ez ellen megy, hogy ezt nem lehet, sőt a munkáspárt is megígérte, hogy 2028-29-ig, tehát a kormányzati ciklusnak a vége fele felszámolja ezeket.
De mi zavarja ebben az embereket? A napi 3-szori étkezés meg a költőpénz? Hát, amit ez alatt kapnak, menekültek?
Igen,
hogy az elbírálásra várok?
Igen, gyakorlatilag az, hogy szállodákban szállásolják el ugye az embereket.
Tehát a tábor lenne, akkor lehet, hogy rendben lenne?
Ezt nem tudom megmondani, ugye, de ezzel ugye a Farage-ek nagyon határozottan fel tudnak lépni. Illetve még egy dolog, ugye Farage most bejelentette, hogy, és ez egyébként a konzervatív pártnak is nagyon régóta az egyik veszőparipája volt, hogy nem csak az Európai Unióból kell kilépni, hanem az Európa Tanácsból is, és az Európai Emberjogi Keretegyezményekből, vagy akár nem csak a regionális, hanem a globális emberjogi egyezményekből is. Tehát nagyon radikális programot ígér arra az esetre, hogyha őt választanák meg, hogy a munkáspárt elől hallani sem akar.
Milyen a brit politika viszonya az Európai Unióval, amiből egyszer már kiléptek? Van-e olyan hang, amelyik azt mondja, hogy valahogy vissza kéne integrálódni, vagy nincs komoly hang erre?
Én azt mondanám, hogy erre határozottan, hogy nincs. Jelenleg a munkáspárt a választási programjában határozottan kijelentette, hogy semmiféle európai reintegrációs folyamatnak nem lenne a része. Ez azt jelenti, hogy se az Európai Unióba, se pedig valamilyen módon a Vámunióba, vagy a szabadkereskedelmi térségbe nem kíván részt venni, viszont közelíteni akar az európai integrációhoz. Ha megnézzük ugye a másik két lehetséges erőt, konzervatívok egyértelműen utasítják, Farage-ék pedig természetesen elutasítják a közeledést, úgyhogy ma nincs, mondhatjuk azt, az Európai Unió barátja a brit politikai elitben, viszont a közeledés az nagyon sok tényezőt magába foglalhat. Egyrészt újra kell majd tárgyalnunk a megállapodásnak a részleteit, ugye lejár az 5 éves átmeneti időszak, vagy mondjuk első ciklus, amikor újra lehet tárgyalni. Másrészt vannak nyitott kérdések, vámkérdések, illetve különböző közegészségügyi kérdések, a szolgáltatások áramlásával kapcsolatos kérdések, amik nyitva vannak, vagy még föl se vetettük őket. És a harmadik nagyon nagy kérdés, ez a védelem nem politikai együttműködés, ugye ez sem került bele a megállapodásba, és 2025 májusában kötöttünk mi az Európai Unió a britekkel egy kétoldalú megállapodást, aminek a keretében a britek közeledhetnek majd az európai integrációhoz, több tekintetben is, nem lesznek tagjai semmilyen együttműködésnek, de részt vehetnek például az Európai Uniónak az úgynevezett PESCO projektjeiben, ezek különböző védelmi ipari beruházások, projektek, itt a brit hadipari cégek bekapcsolódhatnak, és egyébként is a többi Európai Uniós kezdeményezésben, amik most hát kezdenek virágozni, vagy inkább csak bimbózni, ezekbe is részt vehetnek.
Él még az Európai Uniós hozzáállás, hogy a britek sose jöhetnek majd annyira közel, hogy a közeledésnek inkább az előnyeit élvezzék, akkor tessék. Tetszett volna nem kilépni.
Ugye ez volt Macronnak a fő üzenete a britek felé, hogyha emlékszünk rá. Nem, azt mondom, hogy nem. Megváltozott ez a hozzáállás. Tehát most már határozottan nem annyira mondják ezt a franciák sem. Az pedig, hogy pontosan milyen területeken akarunk együttműködni, az ugye egyértelmű a hadipar, illetve a védelmi ipari együttműködés,
mégis
a biztonságpolitika.
Mégiscsak egy atom,
mégiscsak az Európának a legnagyobb védelmipari szereplői ott vannak a területén. Szükség van az Egyesült Királyságra, nem csak a védelmipar szűken vett területén, hanem a hírszerzésben is, vagy pedig az operatív tevékenységekben is, ugye NATO-n keresztül. A másik pedig, hogy azok az áruforgalmat érintő megállapodások, amikben könnyítéseket adtunk ugye még az előző kormányzatnak is, ez mind a kettőnek a célját szolgálta, és pozitív nagyon a vélemény arról, hogy ennek meglett a hozadéka.
Lehet egyértelmű választ adni arra, hogy a britek a Brexit-tel jól jártak, vagy sem? Ma, ebben a pillanatban, vagy ez egy mozgó célpont, mert attól függ, hogy melyik évet nézzük.
Hát ugye, hogyha ezt elkezdenénk elemezni, ez hosszú dolog lenne, hiszen ugye itt a gazdasági növekedés nem igazán indult be. Jött egy pandémia, ami egyébként is statisztikailag szinte kimutathatatlaná teszi, hogy milyen hatások érték a
brit gazdaságot,
és még mindenkit levert, de hogy pont ez hozzájárult, vagy nem, jött az energiaválság, az is még egy pofont adott az egésznek. Viszont ugye látjuk, hogy azért léptek ők ki, hogy eltérjenek ugye az Európai Uniónak a szabályozási rendszereitől, hiszen azt mondták, hogy egy liberális és gazdaságpolitika, amit ők mindig vittek, megköveteli azt, hogy különböző szabályozási rendszerekben eltérjenek. Viszont amikor ment a közös piachoz való hozzáférésre a tárgyalás, mi azt mondtuk, hogy tessék igenis a szabályokat betartani, tessék igenis dinamikusan igazodni, ugye, ha új szabályok vannak bevezetni, azért, hogy hozzáférhesse a legnagyobb piachoz. Másrészt, hogyha újra akarod kötni a megállapodásokat, ugye szabad vagy, hiszen azért léptél ki. Ha mind a kettőt megnézzük, azt lehet látni, hogy tartja magát továbbra is az Egyesült Királyság az európai szabályokhoz, az európai piacra még mindig nagy az exportképessége, importképessége, illetve a különböző területeken, amik a távoli országokkal való kapcsolatokat jelentik, ott sem igazán sikerült nagy innovációt kitalálnia. Van ugye megállapodás Ausztráliával, Japánnal, Szingapurral, de ezek mind-mind inkább az európai megállapodásokat tükrözik le, nagy innováció nincs bennük. És hát a fő mumus, ugye, vagy inkább fő vágy az Amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolatnak a hirtelen közelebbi tétele és a szabadkereskedelmi övezetnek a kialakítása, ugye ez továbbra is egy álom.
Semmi túlzás nincs abban, hogy Donald Trump amerikai elnököt királyi pompával fogadták Londonban. Óriási lehetőségekről beszéltek korábban, éppen a két állam üzleti viszonyában. Megvalósult belőle bármi? Nagy biznisz lett?
Nagyon látványos volt ez a látogatás, ugye valóban királyi pompával fogadták.
Károly király, ott kalauzoltam.
Igen, ugye, és nagyon látványos volt a vacsora, az estély, a beszédek, és azt lehet mondani, ugye, hogy ez nem az első volt, hanem a második, tehát valóban megadták Donald Trumpnak azt, amire ő vágyott. Sőt, utána a második nap, ugye Keir Starmerrel, a miniszterelnökkel is beszélgetett.
A miniszterelnök a második napra szorult.
És a miniszterelnök a második napra, hát ugye ez állami fők között először illik ugye eldönteni, hogy merre is szeretnénk menni, de minden esetre valóban úgy muzsikáltak, ahogy ezt Donald Trump elvárta volna, és voltak ugye nagyon konkrét megállapodást tervezetek, hiszen Donald Trumpot egy olyan gazdasági társaság kísérte el, akikre valóban az ember azt mondja, hogy a vállalati elitet képviselik ma a világba, és méghozzá nem csak úgy általában, hanem a legfejlettebb szektoroknak a képviselői, és be is jelentettek, ugye egy közel 150 milliárd fontos, ami ugye körülbelül 200 millió dollár értékű beruházási csomagot. Ez mindenképpen nagyon fontos lenne a brit gazdaságnak, hiszen az úgynevezett különleges kapcsolat, aminek mindig is volt egy gazdasági része, az tovább élne, ráadásul nem csak úgy akármiken keresztül, mint a vámoknak például a csökkentése, ugye, amiről hallottunk, szintén külön megállapodás volt az elmúlt évben, hanem egy kulcsfontosságú szektorban, az informatikában. Ugye bejelentettek kvantum számítógépek területén megállapodásokat, adatközpontokat hoznának létre a nagy amerikai cégek az Egyesült Királyság területén, különböző kutatásfejlesztési programokat jelentettek be, amik hát valóban a brit gazdaságot egy hosszú távú, nagyon dinamikus pályára fogják majd állítani az elképzelések szerint. De, ugye, és ez a nagy de, konkrét megállapodásra nem került sor, ezek mind bejelentések voltak. Ugye a kritika azt mondja, hogy ez csupán PR, de lehet, hogy lesz belőle valami az elkövetkezendő években, hiszen azért valóban ott volt a nagy szoftvercégeknek a vezetője, valóban tárgyalásokat folytattak, valóban konkrét ígéreteket tettek.
De a briteknek szemmel láthatóan fontos Donald Trump, meg különben nem hívnák meg kétszer, és a király nem kalauzolná kétszer mindenfelé. Az amerikaiaknak fontosak a britek?
Én azt mondanám, hogy igen, nagyon fontos, hogy Donald Trumpnak az Egyesült Királyság, hiszen külpolitikai célokat, azokat a külpolitikai célokat, amik ugye kicsit nehezen látszanak először, de aztán kikristályosodnak, együtt tudnak elérni. És nem csak Keir Starmerre kell gondolni, aki ugye beállt Donald Trump mögé, nagyon jó a baráti viszony vele, ugye vámpolitikai kérdésekben sikerült megállapodni hamarabb, gazdaságpolitikai kérdésekben is próbálja az amerikaiakat oda édesgetni, és hát mondjuk azt, hogy próbál ezen a területen kitűnni, ha már a belpolitikában nem tud annyira, hanem ugye gondoljunk arra, hogy egy-két nappal ezelőtt bejelentették a gázai 20 pontos tervet az amerikaiak, amiben pedig Tony Blairnek, a 1997 és 2007 között regnáló brit miniszterelnök lett az óriási szerepe.
Ott ült a fényképeken Mahmoud Abbas-szal.
Igen, hát ő ugye egy külön megbízott is volt, nagyon nagy tapasztalata van embertérsébe, versus ugye hát látjuk, hogy mi volt 2003-ban az iraki megállapodása, de mindenképpen ez is mutatja, hogy mennyire figyel, és ugye milyen érdekes, ugye egy radikális jobboldali Donald Trump és a munkáspárt két nagy képviselője, milyen jól egymásra találnak.
De mi a közös terv? Tehát Amerika Nagy-Britanniához képest hatalom, óriási, hát a világ első számú szuperhatalma jelenleg. Nagy-Britannia nincs ebben a státuszban. Miért kell az amerikaiaknak Nagy-Britannia?
Ugye azért a brit gazdaság a világ negyedik, ötödik legnagyobb gazdasága egyrészt, másrészt egy atomhatalom, méghozzá olyan expedíciós képességekkel, olyan felszerelésekkel, amiket nem lehet egyáltalán leírni, nagy szüksége lett az Egyesült Királyságra, az Amerikai Egyesült Államoknak bizonyos területeken. A tapasztalat, például ebben a mostani közel-keleti rendezésnek a lehetséges kiútkeresésében is, ugye a Blairnek a tapasztalatára nagyon sokat számít. És hát nem utolsó sorban azért a gazdasági ereje is ugye egy irányba tereli a két hatalmat nagyon sok kulcsfontosságú területen, az előbb felsorolt informatikai területeken.
Osztja a brit politika Donald Trump elképzelését Kínáról?
Ugye nagyon határozott véleményük van. Kínában pont, vagy a kínai kérdésben pont egy kicsit ugye eltér a vélemény, egy kicsit közelebb állnak mondjuk úgy Kínához, mint a héják, az igazi héják ugye az Amerikai Egyesült Államokban. De ha megnézzük, ugye mind Oroszországhoz, mind Kínához való viszonyát az Egyesült Királyságnak, azért nagyon határozott, karakteres hatalmi politikát visznek végbe, ami a konfrontációt sem kerüli.
Mi a véleménye a brit politikának Oroszországról? Ebben egységes a vélemény?
Igen, ebben nagyon egységes volt. Ugye láttuk, hogy már az előző konzervatív kormányzatok alatt is, különösen ugye Boris Johnsonnak a kormányzati tevékenysége alatt az ukrán kérdésnek a továbbvitele, Ukrajnának a katonai, gazdasági támogatása az elsődleges prioritása volt a brit külpolitikának, és ez nem változott a későbbiekben sem, és most is ugye Keir Starmer leszögezte, hogy ezen nem kíván változtatni. Tehát ugyanúgy ugye létrehozták azt a koalíciót, ugye, akik akarnak, ugye az akaró koalícióját, akik majd az ukrán rendezésnek a kérdésében esetleg részt tudnak venni, és ebben Nagy-Britanniának óriási nagy szerepe lenne.
De mi az érdekeltségük Ukrajna ügyében a briteknek? Ők egy sziget, atomhatalom. 4 hajójuk állandóan kim van a tengereken, azt se lehet tudni, hogy hol jár. Senkinek eszébe nem jutna őket megtámadni. Miért ilyen aktívak Ukrajnában?
Ugye nagyon régre, hát ez a nagyon rég most 15 évre, mondjuk a legújabb kori történetben 15 évre megy vissza az az ellenségeskedés, ami fokozatosan alakult ki Oroszországgal. Ugye emlékszünk rá a mérgezések, a különböző titkos szolgálati akciók az Egyesült Királyság területén, és hát a brit külpolitikának, hatalompolitikának az egyik nagy és nagyon fontos területe az, hogy azt a szabályrendszer, amit a második világháború után Európában létrehoztak, azt megtartsák, és ezt betartsák. Nem utolsó sorban pedig ugye Oroszország hibrid műveleteket végez az Egyesült Királyságban, destabilizálja a NATO országoknak a területét, lásd most a dróntámadásokkal, illetve a drónjelenlétekkel. Tehát mindenképpen a briteknek elsődleges érték, vagy célja az, hogy ezeket a szabályrendszereket megtartsák.
De mikor romlott el a viszonyat? A második világháborút, ha jól emlékszem, közösen nyerték meg. Egy oldalon harcoltak a hitleri Németország ellen, a szabályrendszert is együtt hozták létre, Európa felosztását is együtt hozták létre. Mi tört el és hol? Vagy nem?
Nagyon gyorsan, ugye hát gyakorlatilag éveken belül ugye változott a kép, ugye amikor a vasfüggöny lehullott. Nem is beszélünk most a hidegháborús évekről, de ugye a 90-es évek után, ahogy Oroszországnak a hatalompolitikai reflexei visszatértek, és ahogy elkezdi az intervenciókat, a közvetlen beavatkozásokat, területszerzéseket, területszerző háború, rögtön kialakul a britekkel szemben ez a sok-sok hibrid művelet, illetve ezek az akciók, amiket az Egyesült Királyság a saját hatalmi szférájába való beavatkozásnak értékel. És ez nem csak Európában van így, hanem gondoljunk csak mondjuk Szíriára, a szíriai polgárháborúra, vagy pedig ugye a különböző azt a területet érintő kérdésekre, Irak területén például, vagy a Kaukázusnál.
Az Egyesült Királyságnak van érdekszférája? És ha igen, akkor azt a gyarmatbirodalommal lehet leírni legjobban, mint mondjuk az Oroszországét az egykori Szovjetunióval?
Ugye az Egyesült Királyság hatalom politika szempontjából a két század, illetve pontosabban a századforduló környékétől egészen 1945-ig már elkezd süllyedni egy süllyesztőbe, és utána a dekolonizációval 45 után egy óriási nagy változáson megy keresztül. Ők maguk mondják ki 1968-ban, hogy középhatalom már süllyedtek vissza. Nem tudják azt a birodalmi rendszert fenntartani, ami ugye a brit nemzet közösség, majd a nemzetközösségnek az átalakított kereteiben biztosították a politikai-gazdasági kapcsolatokat. Mert ezer szálon próbálja fenntartani, azért bevallják, hogy ezt nem sikerül, inkább egy kulturális együttműködés, és a gazdasági szál is azzal, hogy ezek a területek integrálódnak a világgazdaságba, integrálódnak a helyi piacokba, gondoljunk csak Ausztráliára, vagy akár az afrikai volt gyarmatokra, elveszti a befolyását. Úgyhogy ha vannak ilyen reflexek, azért továbbra is megtartja azokat a pontokat, amin keresztül vészhelyzetbe irányítani tud. Megint csak gondoljunk Ciprusra, ugye ott van egy hatalmas nagy bázis az Egyesült Királyságnak, ahonnan tudja a közel-keleti műveleteket támogatni. Gondoljunk Gibraltárra, ahol szintén Brexit kérdésben is ugye ez nagy kérdés volt, de megtartotta azokat, amiket szeretett volna. És ugye a globális jelenléte is a nukleáris tengeralattjárókkal megkerülő nélkülözhetetlen.
De milyen üzletet lát Ukrajnában? Egyáltalán üzletet lát-e Ukrajnában úgy, mint ahogy állítólag az amerikaiak látnak, mert különben nem kötnének megállapodásokat?
Biztos, hogy van üzleti része is ennek természetesen. Én egy kicsit ezeket kitágítanám, hiszen itt védelempolitikai biztonsági kérdésekről van szó, de ugye Ukrajna az a katonai hatalom most, aki egy olyan háborút vívott, amiben olyan technikákat próbált ki, és olyan rendszereket állított, drónok, különböző ilyen rendszerek szolgálatba, és hát maguk a hadműveletek is, amiket ők végez, amik példaértékűek, és ebbe mind az Egyesült Királyság, mind az Amerika Egyesült Államok számítana a tapasztalatokra, nem utolsó sorban pedig, ugye egy hatalmas nagy potenciális van itt, hiszen ugyanúgy, ahogy korábban a kelet-európai országokban, ott is le kell cserélni majd a különböző eszközöket, és láttuk, hogy szinte folyamatos az amerikai támogatás most Donald Trump alatt is, bár ugye voltak nagy fennakadások.
100 éves védelmi megállapodást kötöttek az ukránokkal. Ezt hogy kell érteni? Ha Ukrajnát támadás éri, akkor a britek beszállnak, de hát Ukrajnát már érte támadás.
Nem, még nem, ugye... Az ígéret az az volt, ha emlékszünk rá, ugye, amikor Zelenszky úgy legutóbb kint volt az Amerikai Egyesült Államokban, és ez nem a balul sikerült évelei találkozó, hanem a mostani, ugye megígérték, hogy biztonsági garancia rendszert fognak majd kidolgozni. Ez azt jelenteni, hogy valahogy az Amerikai Egyesült Államok, valahogy a britek, a franciák, az olaszok benne lennének ebbe a garancia rendszerbe, és aki még szerette csatlakozni. Ez pontosan mit jelent? Ugye valószínűleg nem NATO-szerű területi garanciákat, hanem valamiféle olyasmit, ha béke lenne, és békefenntartóknak kellene megjelennie, akkor esetleg részt vennének valamilyen formában, ez se tisztázott még egyelőre, és ugye biztosítanák azt, hogy az ukrán hadsereg megfelelő utánpótlásokat kapjon folyamatosan, azért, hogy az erejét fenntartva tudja biztosítani mondjuk a keleti határokat. De kidolgozatlanok ezek a kérdések, minden esetre az ígéret az itt is megvan.
De brit katona az menne Ukrajnába? Tehát ilyen szinten el van gondolva az együttműködés?
Ugye az, hogy menjen valaki, az azt jelenti, hogy ott mindenféle garanciarendszerek kellene, hiszen egy katonát nem lehet csak úgy kitenni, ki milyen parancsnokság alatt lesz, kik biztosítják a védelmét, hogy ő maga nem tudja, mert lehet, hogy csak ott áll valami a határposzton. Úgyhogy ehhez egy olyan garanciarendszer kell, ami nem csak hogy országokat, hanem valószínűleg intézményeket, tehát például a NATO-t valamilyen módon bekapcsolná, az Amerikai Egyesült Államokat bekapcsolná, és ettől még nagyon vagyunk most.
Mi a brit elképzelés az ukrajnai háború kimeneteléről? Ők hogy látják? Mikor ér véget? Milyen kimenettel, milyen területi változásokkal fog járni? Milyen hatalmi változásokkal fog járni? Számtalan következménnyel kell számolni, valószínűleg számolnak is.
Nincs ilyesmi most leírva a brit stratégiai képben. Ugye most publikálták egyébként nemrég, az is Starmer-nek a nevéhez fűződik a legújabb brit biztonságpolitikai stratégiát. Ugye a stratégia az a jelenlegi nemzetközi rendszernek a fenntartását tartja fontosnak, nem megy bele a részletekbe, viszont az nagyon határozottan látszik belőle, hogy megígérik Donald Trumpnak is, hogy felemelik 2,5%-ra védelmi kiadásokat, és utána ezt tovább fogják majd 5%-ra emelni. Újra amerikai atomfegyverek vannak, úgynevezett szabadhullású bombákat fognak az Egyesült Királyság területére vinni, megnövelik a védelmi kiadásokat más területeken is, tehát látszik, hogy egy nagy hatalmi szerepre készülnek azért az elkövetkezendő időszakban, ez pedig azt jelenteni, hogy egy integrálódott Ukrajnában az Egyesült Királyságnak is meglennének a megfelelő kapcsolatai, védelempolitikai kapcsolatai, ahogy az Európai Unió is erre számít.
De a nagy hatalmi szerep esetében Nagy-Britanniának mit kéne pluszban csinálni ahhoz képest, amit most csinál? Még építeni atomtenger alatt járókat, vagy felszíni hajókat, vagy több repülővel kéne jelen lennie konfliktusokban? Több katonát kellene küldenie valahova? Tehát, hogy azok is lássák, akik nem olvassák a stratégiát.
Igen, ugye az Egyesült Királyság a második világháború után egy szabad hullásban volt gyakorlatilag, ugye itt a védelempolitika tekintetében, az eszköztök tekintetében, a felhasznált emberforrás, vagy felhasználható emberforrás tekintetében, és még egy nagy pofont adott a 2010-es válság. Most itt viszont 2020 23-24 környékén van egy gondolkodás, és 25-ben egy teljes fordulat áll be, amiben újra pénzeket allokálnak a védelempolitikába, stratégiai célokat tűznek ki, eszközállományt bővítenek, nukleáris fegyverekről van újra szó, tehát látszik, hogy vissza kíván lépni, és ebben nagyon jó partner az Amerikai Egyesült Államok.
És van a briteknek ellenségképe? Tehát leírják a stratégiában, hogy ki az, akitől nekünk támadásra kell készülni, a NATO ezt leírja. Hát
Oroszország ugye az egyik Oroszország? Ilyen, ami itt számba jön, hiszen ugye számtalan légtérsértés volt, hajók, tenger alattjárókkal is konfliktusokba kerültek, úgyhogy érezhető, hogy ebbe az irányba akarnak menni.
A britek, mint egykori tengeri hatalom, akarnak tengeri hatalommá válni? Tehát akarják biztosítani mondjuk az északi sark hajózási útvonalait, azért az tőlük nincs nagyon messze, de azért nincs is nagyon közel.
Ehhez most nincs kapacitásuk, tehát egész biztos, hogy ugye a nukleáris kapacitás valóban megvan, bár tegyük azért zárójelbe hozzá, hogy itt a nukleáris fegyverek, ugye a briteknél az a sajátosság, hogy nem saját, hanem az amerikai fegyvereket használják, ugye 1962 óta a Polaris rendszer, utána a Trident rendszer, Trident 2-es rendszer, ez mind amerikai atomtöltet. És
csak a franciáknak van saját.
A franciáknak van saját, ugye a kínaiaknak is van saját, oroszoknak van saját, amerikaiaknak van saját, de ezeket tudják biztosítani. Építenek ugye új anyahajót, most két új anyahajójuk is van, amivel szintén az erőt azt ki tudják fejteni ugye a különböző távoli térségekben is. Tudnak expedíciós képességekkel rendelkezni, tehát fejlettek, de ugye az a potenciál, ami régen volt, és az a fölény, az messze nincs már meg, és ez a védelmi stratégia sem akar ilyen irányba nagyon nagy álmokat kergetni.
Miben áll ma a brit imázs, a brit erőkivetítési képesség? Egy időben hát sokat mosolyogtunk, még sokkal kisebb országokban is azokon a bulikon, amiket Boris Johnson csinált. Ez nem egy nagyhatalmi viselkedésnek tűnt. Liz Trusson is sokat mosolyogtunk, nagyon rövid ideig volt, majdnem bedöntötte az ország a gazdaságát. Szóval mi a brit gloár most?
A brit gloár... Hát hogy próbálják ugye átfogalmazni ezt a gloárt? Biztos, hogy egy katonai erőkifejtés, ami egy nagyon erőteljes védelempolitikai alapokon fog majd megvalósulni. Ez új az előző 10 évhez képest, ez nagyon határozottan jelen van. A másik pedig az értékeknek a közvetítése, ugye amit Keir Starmer is nagyon fontosnak tartott megfogalmazni, azoknak az intézményeknek, amik működtették a globális biztonsági rendszert, illetve a globális politikai rendszert, ezeknek a védelme.
De a globális politikai és biztonsági rendszerek védelmében van bármi egyetértés Donald Trump és a britek között? Donald Trump éppen ezeket bontja le bilaterális kapcsolatokkal, igen, az erő alapján.
Azt szokták mondani, ugye, hogy ebben a kapcsolatban itt egy nagyon aszimmetrikus viszony van, és a britek mindent elkövetnek, hogy befolyásolják az amerikai külpolitikát, ők a legfőbb szószólói ennek. Most is ugye, ami találkozó volt legutóbb Donald Trump és Keir Starmer között, ott is ugye ez a pletykálkodás volt, hogy valóban megpróbálták Donald Trumpot meggyőzni bizonyos mechanizmusoknak a védelméről.
De bármi eredményt el tudnak ezen a területen élni? Donald Trumpot gyakorlatilag mindenki megpróbálja meggyőzni valamiről.
Ugye ezt nem tudjuk kijelenteni, hogy igen vagy nem, minden esetre próbálják.
A brit-francia és a brit-német viszony az milyen?
Sokat változott az elmúlt időszakban, ugye a francia viszony Macron és a konzervatív miniszterelnökök között és Keir Starmer között. Ha ugye mit beszélgettünk róla, hogy a elkövetkező időszakban lesznek majd tárgyalások a különböző európa politikai kérdéseknek a felülvizsgálatával kapcsolatban, és nagyon nyitottnak mutatkozik ugye Franciaország most, hogy még könnyítsünk és még egyszerűsítsünk az életen, hiszen a keretek most már látszanak, nem akarnak bizonyos előnyöket szerezni, amik megbontanák az egységes piacnak az egységét. A menekült kérdésben egymásra vagyunk utalva, tehát kialakultak és kicsit megnyugodtak ezek a viszonyok, úgyhogy itt egy sokkal kiegyezettebb viszony van. És hát Németország tekintetében is ugye a biztonságpolitikai együttműködés most az, ami dominál. Itt is gyakorlatilag megnyugodott egy kicsit a piac. Nehezebben mennek mondjuk az alkatrészek, nehezebben kapcsolódnak be a brit vállalatok, de azért továbbra is működik ez most már 4 év után kijelenthető.
Az, hogy a brit autóipar az most már lényegében talán 100%-ban más kezében van, ez számít a briteknek bármit? Tehát szomorúak emiatt? Vagy hát azt mondják, hogy hát ott tegye a fene, eladtuk jó pénzért.
Ahogy a halászati politika, ami a GDP-nek a 0,05%-át adja, és mégis óriási nagy imázsral bír a politikában, ugye az autóipar is egy hasonló állatorvosi ló, azért megint csak itt hozzá kell tennünk, hogy a gazdaság szektorak közül, ugye a szolgáltatások, az ipari termelés, illetve a mezőgazdaság körül körülbelül 85%-on a szolgáltatások vannak. Tehát ugye az a GDP, amit elő tud állítani az Egyesült Királyság, vagy GNI, ugye inkább még erről szoktunk beszélni, ez elsősorban a szolgáltatási szektoron keresztül érvényesíthető, de nagyon fontos azért, hogy az iparnak a... Ha megnézzük, ugye nem csak az autógyártás, hanem a petrokémiai ipar, illetve ugye ezen belül a gyógyszergyártás is nagyon fontos lehet. Úgyhogy vannak más területek is, az informatikán keresztül is szolgáltatások mellett, adatközpontok, amik szintén nagyon fontosak, helyén kell kezelni ezeket a kérdéseket.
A Brexit idején az ellenzők egyik fontos érve volt az, hogy majd a Cityt ott fogják hagyni a nagy bankházak központjai. Végül is ott hagyták, vagy nem hagyták ott?
Is. Ugye az Egyesült Királyságnak az egyik legnagyobb globális partnerségi viszonya van, és kitettsége van. Nagyon sokan mentek el, nagyon sok tőke távozott az Egyesült Királyságból, Frankfurtba, Párizsba, Madridba, sőt, ugye Hollandiába is mentek, de nem lehet leírni egyáltalán a brit bankokat, továbbra is tőkeerősek, nagyon tőkeerősek, ugye Európa ebben számít mindenképpen az Egyesült Királyságra, a clearing műveleteket továbbra is az Egyesült Királyság végzi, Európa számára is, és a globális jelenléte is nagyon stabil a brit bankoknak. Úgyhogy akik azt vizionálták, hogy össze fog omlani, azoknak nem lett igaza, de valóban voltak problémák.
Nagy-Britannia egysége ma megkérdőjelezhetetlen, mert ezzel is mindig voltak problémák, népszavazási kérdések is fölmerültek, elszakadás, önállóság, stb.
Ugye itt hát Skóciának a kérdése a legakutabb, de most nyugvó ponton van, ugye hát ott a Skót Nemzeti Párt az finoman szólva is viharos éveket élt át az elmúlt időszakban, és ezzel párhuzamosan a népszerűsége is csökkent, és nem is tudják most a népszavazási kérdést újra napirendre tűzni, politikai napirendre, úgyhogy én azt mondanám, hogy az legalább egy 5-10 évre lekerült a napirendről. Észak-Írország ugye az egy nagyon érdekes helyzet, hiszen ott a legutóbbi népszámláláson már a katolikusok kerültek fölénybe, ugyanakkor megjelent egy új politikai erő, aki már nem a hagyományos politikai megosztottságon keresztül dominál, hanem behozza az új politikai kérdéseket, és a létrehozott stabil és ugye a hatalmi megosztásra épülő rendszer helyett egy valódi pártpolitikát szeretne hozni, de ott sincs napirenden most a függetlenségnek a kérdése, no, ahogy mondtuk, ugye a katolikusoknak a többsége miatt ez lehetséges lenne, de nem ementén van most prioritás. Úgyhogy én azt látom, hogy ebből a szempontból nincs, viszont ahogy a beszélgetést kezdtük, ugye itt a belső brit nacionalizmus kezdi bontogatni ezeket a területeket is, hogy ezek aztán mennyire fognak rezonálni Skócia és Észak-Írország irányából, az egy kérdés, hogy ezt valójában az ottani politikusok felfedezik-e.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel arra a csatornára, mert akkor a következő beszélgetést nem kell külön keresni, automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.